Gulyón Rihárd és a branyiszkói pap. Branyiszkónál Gulyón kiállított osztályából három zászlóaljat, egyike a zólyomi, másik az újházi vadász csapat volt. A legrosszabbakat, férfiakat, kik eddig elé mind a Dion csapatai, a szófki pő elv szerint az osztrákoknak csak láttára is elszaladtak. Borzasztó idő volt, a jég fölé friss hó esett, mi a jeget még síkabbá, járhatatlanabbá tette. Keserves fagyasztó szél fut. Volt Gulyónnak egy tábori lelkésze. Igen, szerette, mert a csatában rendesen mellette elülállt. Több ízben el akarták tőle halászni, de nem engedte. Ha ezt elhalászátok tőlem, más faf, úgymond, nekem nem kell. A csata reggelén azt mondja neki, vedd keresztedet, imádkozz, mert ma nagy lapunk lesz. És csak ugyan megkezdi a támadás, két ágyút állítva fel, két zászlóaljat ezekkel elküldte, a harmadikat pedig az újházi zászlóalját, sprengolva mászattak, akik aztán szétszórva kapaszkodtak fel. Vége a nyolcadik kazetta, második sáv. Kezdetben az újoncok nem akarván menni, hátuk mögött kartácsokat állított föl, s elsüttette. Öt elesett, s ennek csak ugyan volt sikere. A hegy tetején 22 erős pozíció volt megostramlandó. Elölment ő mellett a lelkész, kezében keresztel, magasra tartva azt, s lelkesítő szónoklattal buzdítva a katonáikat. Gondolj el mindenki a helyet és időt. A hegyen Kis Vetter tábornok bámulandó ügyességgel állítá fel töménytelen katonái s ágyúit. Fölfelé ágyút nem lehetett vinni, csak szuronyt, melyel elfoglalják az ágyukat. Ezen felül a kanyargós út, minden felülről jövő golyó bizonyosan talált, s nem egyet, de számtalan söpört magával aszerint, mint az út kanyarodása volt. S amellett a lelőtt és hulló honvédek is nem egyet söpörtek alá magukkal a mélységbe, úgyhogy minden golyó, míg leért, hógomolyként növelte a halottak számát. A lelkész fáradhatatlan buzgalommal nyomult előre. Egyszer visszanézés, magára hagyatva látja magát. S ti elhagynátok foglalni a keresztet, stűrnétek, mocskot zászlótokon, kiált vissza. Soha, volt az egyhangú felelet, s rohantak utána. Háromszor veretett vissza a sereg, háromszor tört utat magának. Végre a 22 pozíciót egymás után foglalt el, miközben Gulyón három szaladót saját kezével lőtt le. Kis Vetter keseredett védelme dacára, kénytelen volt a helyet elhagyni. Ezáltal Eperjes és Kassa a magyarok kezébe esett. Szilágyi Sándor. A branyiszkói pap piarista volt, Poleszni Imrének hívták. 34 éves ember, 10 éves áldozó, pap, 10 éves professzor, mikor a Selmecre érkező Gulyón magával hívta őt tábori lelki atyának. A hős hadvezért valami vonzotta ehhez a hatalmas termetű komoly szerzeteshez, mintha eleve érezte volna, hogy épp olyan nagy hős, mint ő. A branyiszkói csata után azt mondta Gulyón, egy zászlóalért nem adnám ezt a papot, neki köszönöm a diadalt. Poleszni Imre még 9 csatában vett részt, mindig vitézül, lángoló lelkesedéssel. A legszomorúbb napokon, 1849 telén már ismét a katedrán ült. Hogy menekülhetett az üldözések elől, nem tudom, talán úgy, hogy a branyiszkói pap legenda volt már akkor is. S hol lehet keresni az embert a legendában? Erdősi hosszú szerzetesi pályáján rendjének legelső tagjai közé emelkedett. Mint kormánytanácsos halt meg 1890-ben. Én ismertem őt élete utolsó éveiben, reverendába öltözött atléta volt, hideg, kemény arcú, szótalan ember. Tanítványai kivált azok a rendi növendékek, akik Kecskeméten a keze alatt voltak, nem egyszer panaszkodtak előttem, hogy az öreg katonás bánásmódját nehezen lehet megszokni. Életének dicsőségét honvédő hős tetteit nem emlegette soha. Sőt, harapó fogóval sem lehetett volna belőle kihúzni egy szót Branyiszkóról. Szerzetes társai azonban február 5-én a nagy nap évfordulóján esztendőnként fölkeresték őt egyszerű szobájában, és üdvözölték. Néma kézszorítással fogadta a tisztelgést. Úgy el tudta titkolni dicsőségét, hogy a fiatalok közül még azok sem igen sejtették, kicsoda ő, akik jól ismerték. Halála napján azt kérdeztem egy régi tanítványától. Tudod, ki halt meg ma a piaristáknál? No hát az öreg erdősi, az a kegyetlen goromba. És nem tudod, hogy ő volt a branyiszkói pap? Emberem, rám tátotta a száját, aztán könyvbe lábadt a szeme. Ó, ha tudtam volna. Beszerettem volna, bemegbecsültem volna, és kevesebb bosszúságot okoztam volna neki. Görgei. Svehátnál Görgei egy nemzetőri őrnagynak parancsolja, hogy menjen jobbra az erdő felé. Nem jobb volna, kérem, alásan balra menni? Kérdez az őrnagy. Görgei erre hideg vérrel kihúz egy pisztolyt a nyereg alól, és az őrnagyra fogva kérdi. Megyünk vagy nem? Ó, kérem, alásan repülök, csak szerény véleményemet akartam megmondani. Sveháti csata alkalmával azt felelte Kossuth lelkesítő szavaira. Ha megmenekszünk, újoncaink gyors lábának köszönhetjük. Péter Pál napján déli 12 órakor midő javában folyt még a győri csata. Görgei a város vásárterén keresztül lovagolván az összegyűlt lakosság hangos éjjenekkel üdvözölte. Akkor élünk, ha nyerünk, szólt szárazon a vezér, és tovább ügetett. Első találkozása Dembinszkivel Miskolcon volt. Miután a parancsnokságot átvette, kétszer hívta őt Dembinszki, kétszer írt neki barátságosan, Görgei egyszer sem jelent meg. Harmadszor parancsot küldött hozzá, és Görgei ekkor csak ugyan eljött. És midőn Dembinszki szemére lobbantott, hogy nem a barátságos fölszólítás, hanem a rendelet következtében van itt, hogy tanácsokat kérhessem. Nekem, úgymond Görgei, a tábornok úrtól parancsokat és nem tanácsokat kell elfogadnom. Egykorú lapok. Görgei, mint fővezér az operációk centrumává, Tiszafüredet tűzte ki. Itten találkozott legelőbb Damjanicssal. Este későn érkezett meg Damjanics, és Klapka egy szálláson voltak, de midőn Görgei odaért, már aludtak. Görgei is leteríti köpenyét a földre. Feje alá széket tesz, és aludni kezd. Reggel fölébredvén Damjanics bámulva lát egy idegent, ki fölülves szemüvegét félre taszítva szemét dörgöli. De mielőtt szóhoz juthatott volna az ismeretlen, feláll és kikiált. Hé, snapszot ide! Te az én emberem vagy, mondá Damjanics, te Görgei vagy, és átöleli őt. A hadakozás mestersége a kis ujjadban van, fővezér leszel. Betterrel majd én bánok el, Budát beveszed, Komáromot felszabadítod, kibékítesz bennünket a királlyal. Én pedig a debreceni csevegőket fogom szétverni. Szilágyi Sándor. Midőn 1849. májusában Andrásit konstantinápolyi követté nevezték ki, a fiatal gróf elutazás előtt jelentkezett Görgei Artúrnál, hogy meghallgassa a főparancsnok nézeteit is. Görgei épp akkor vezette Buda ostrom munkálatait. Kossuth Lajos Andrási diplomáciai sikerei reményében in partibus ezredesi ranggal is fölruházta. És mikor a fiatal ember aranytól csillogó pompás huszár egyenruhában megjelent a tábornok előtt, ki mindig csak nem szegényes tiszti ruhát viselt, rangja megjelölése nélkül, Görgeit bizonyos gúnyos derültség fogta el, amelyet éppen nem törekedett elrejteni. Andrási elmondta tisztelgése célját, részletesen szólt missziójáról, és aztán azt kérdezte a tábornoktól, miként vélekedik a dolog felől. Görgei Kurtán válaszolt. Tudja mit, kedves barátom? Legjobb, ez, ha én megverem a császáriakat. Kossuth kibékül velük, ön pedig itthon marad, s leveti a díszruhát. Díszruhával nem mentjük meg a hazát. Konstantinápolyi követség tényleg hiába valónak bizonyult. Mind a mellett mégis egyike volt a legcsodálatosabb küldetéseknek, mely az Andrássy jegyzék híres szerzőjét politikai pályája elején Konstantinápolyba vetette, azzal a megbízással, hogy Törökországot ellenállásra, sőt, Oroszország ellen harcra bírja. A huszár imádsága. A gálfalvi csatában történt, hogy midőn adtak ott fújtak, egy huszár sóhajtva mondta, Isten segíts! Mire egy másik huszár azt felelte, ne segítsen, bíz az Isten, se nekünk, se az ellenségnek, csak nézze, hogy mit csinálunk. Petőfi Sándor hátrahagyott kézirataiból, régi anekdota mása. Mit ér, ha nem hiszik el? Sági Tóni országszerte ismeretes volt arról, hogy nagyokat mond, de nem is követelte soha, hogy elhiggyék neki, amit beszél. Ő csak szeretett volna mulatni és mulattatni. Könnyűvérű és sokbeszédű ember volt, mint nyargonc szolgált. Egy ütközet folyam alatt Mészáros főparancsnoknak valami jelentést vitt és válaszra várt. Egy darab ideig ott vesztegelt, s Mészáros azzal az ő jóságos kifejezésével mondja neki. Öcsém, menjen el mellőlem, mert nagyon ide tüzelnek erre a szürke lóra. Sági Tóni megfordul, hogy elvágtasson, ebben a pillanatban egy ágyugolyó leteríti a lovát. Tóni egy darabig ott fekszik mozdulatlanul. Mészáros azt hitte, halva van, tán Tóni maga is azt hitte. Aztán mozdítja kezét, bírja a másikat is, meg a lábaival is tesz kísérletet. Végre felül, szétnéz, és látja, hogy a tábornokok kívül senki sincs ott, fölsóhajt. Istenem! Hát mit érez, ha Magyarországban senki sem fogja elhinni? Ezt Mészáros maga beszélte. Degré Alajos visszaemlékezéseim. Bem apó. A Piski csata napján Bem seblázban feküdt. Magához hívatta Cetz alezredest, és megmutatva neki kemény jelentését, azt mondta. Menjen és kövessen el mindent, amit csak bír, ha a híd elveszett, Erdély is elveszett. Cetz János. Kemény farkas és az incédi zászlóaj, másfél napig védték a hidat 10 000 ellenség és 30 ágyú ellen. Ekkor érkezett meg be. Messziről kiáltott rá kemény. A híd nem veszett el, akkor Erdély sem veszett el. E csatában elesett kemény farkas zászló aljából minden második. Incédiéből minden harmadik vitéz, de nem hátrált egy is. Az enyedi vadászok közül csak 6 tért vissza a Piski hídról. De Puchner is iszonyúat vesztett, csupán tisztje 42 veszett el. Az osztrákok ügyetlensége maga nyitott utat Bemnek nagy szeben felé. Az olaszországi híres 2 vezérkari tiszt önkéntelenül lendített a magyar tábornok dolgát. Vander nyúlt a székelyek, úgy hívták Vándor nyúl, sőt, még a szászok is azt a szójátékot csinálták rá, von der null. Szigfata Trahunt, Cetz János. Száz sebesen 2 000 vitézzel volt és 4 ágyúval. Hátul Puchner 16 000 katonával, töménytelen ágyúval, elől 20 000 oláh fölkelő. Akkor a lengyel Truskolászki, mint parlamenter jelent meg bennél, és így szólt. Én, mint lengyel, szólok önhöz, tábornok urám, bár Puchner küldöttje vagyok. Adja meg magát, és ne tegye ki a maroknyi népet a bizonyos halálnak. Minden felől be van kerítve, kemény farkas ki segélyért küldött, tönkre van téve. Bem erre így válaszol. Lengyelnek nem ismerem erőn, sőn, nemzetem nevében megtagadom, mert lengyel szabadság ellen nem foghat fegyvert. Puchnernek megmondhatja, hogy becsületes ember, perfid fegyverrel nem alkudik. Ami Bemmet illeti, ő még soha senkinek sem adta meg magát. Aztán rajta nem kell búsulni, mert ő mindig fog menekvő utat nyitni tudni. Erre Puchneram az utcákat, amelyeken Bemnek ki kell vonulnia, felgyújtatta, és Bem az égő utcákon sértetlenül vitte át lőporos szekereit, jól megöntöztetve, és másnap kemény farkassal egyesülve Szebenig verte Puchnert. Mikor Bem tábornok elfoglalta Nagy Szebent, Puchner generális teljesen hatalmába került. Emberei azt tanácsolták neki, hogy Puchnert lövesse agyon, de Bemapó kijelentette, hogy aki Puchnert bántani meri, az a halálfia, mert úgymond hol veszünk mi egy másik Puchner generálist. Bartók Lajos beszéde a képviselőházban 1895. november 26. Bem hadserege egy ízben nagyon golyófogytán volt, az egyik honvéd aggódva beszélt erről. Ne búsulj, mond a másik honvéd, ha kifogyunk a golyóbisból. Elővesszük Bemmapót, van abban golyóbis elég, kicsi és nagy is, annyit lőttek bele. Mikor Szeben ostrománál, Bem tábornok az egyik csiki székely zászlóaljat rohamra vezényelvén, maga az arcvonal előtt ment, egy közhonvéd így szólt hozzá. Generális uram, azt mondom én magának, ne menjen ott elől, magának még kardja sincs. Aztán, ha közülünk 1000-et lelőnek, jön helyettünk 2000 is, mert van otthon elég, de Bem csak egy van. S ha azt lelövik, nem tudom, ki a fránya ád nekünk mást. A hős vezér elmosődött az eredeti székely egyszerűségén, s megveregetvén a figyelmeztető vállát az arcvonal mögé vonult. Szeben bevétele után Bem azt kérdé, az udvarlására ment Amplissimus tanács tagjaitól. Nincsenek-e önök között a férfi nemen fiatal és középkorúak, s épp emberek, hogy én eddig elé még csak öregeket és nyomorékokat láttam Szebenben? Voltak bízit, uram, felelé egyik cirkumspektusz. De mert azzal rémítgették őket, hogy ön mind be fogja őket sorozni honvédeknek, hát elszaladtak. Hívják vissza őket, válaszolt a fővezér, s mondják meg nekik, ne féljenek, a világért se fognám vitéz magyar seregemet olyan szaladókkal megnyomorítani. Drágább nekem a kenyerem annál. Egykorú lapok. Bem Szeben megvétele után Ziegler száz polgármesterhez szállt, ki egy kevéssel azelőtt 3000 forintot tűzött ki az ő fejére. Hallottam, szólt a tábornok a hüledező úrhoz, hogy ön 3000 forintot ígért annak ki engemet, élve vagy halva, az ön szemei elé visz. No hát itt vagyok. Magam szolgáltatom át önnek, magam fizesse meg nekem a 3000 forintot, aztán távozzék. A polgármester lefizette a pénzt, Bemapó pedig azonnal kiosztotta katonái között. Berecki Sándor elbeszélése, Asbó tábornok emlékiratai. A kezes. Időn 1849. július 5-én Sepsi Szentgyörgyöt Lüdersz orosz tábornok megszállta. Három polgár az életével kezeskedett, hogy a felzavart városban a békét helyreállítják. Amint az oroszok elvonultak, és kezeseket szabadon bocsátotta Lüdersz. hosszabb beszélgetésbe bocsátkozott velük. Ön családos ember? Kérdezte az egyiküktől. Igenis, az vagyok, kegyelmes uram, 8 gyermekem van. 8 gyermeke van, sőn az életét oly könnyelműen teszi kockára, szólt elcsodálkozva Lüderc. Gyermekei miatt örülök, folytatá, hogy nem kerültem abba a helyzetbe, hogy önt agyonlövetnem kellett volna. Reinel Bertalan, magyar kultúrképek. Kés mellé villavaló. A debreceni csata után az orosz hadsereg sáska módjára özöllött el a védtelen Debrecent. Szabad volt a harácsolás. Egy jómódú polgárházához Marcon a muszka kapitány került, aki mikor ebédelt, kihúzta a kardját, és a tányérja mellé fektette az asztalra. A cív is egy ideig hideg vérrel nézte a különös dolgot. Végre föltalálta magát, hogyan vegye el a kedvét hivatlan vendégének ettől a kedveskedéstől. Kiment a szobából, és csak hamar egy vasvillával tért vissza. Egyenesen a kapitány asztalához fordult, és a vasvillát letette a kard mellé. Mit jelentsen ez? Kérdezte a meglepett muszka. Ó, kérem, felett udvariasan a cív is. Nem jelent ez semmi különöset, de nálunk Debrecenben az a szokás, hogy nagy késhez nagy villadukál. Kapitány mosolyogva tette vissza a hüvelyébe a kardját. Báró Mednyánszky László. Hajnaú 1849. június 5-én végeztette ki Pozsonyban Báró Mednyánszky Lászlót, Gruber Fülöp tűzérhadnaggyal egyetemben. A vesztőhely a Szatmárhegyen volt, s Hajnaú azt rendelte, hogy a harára ítélteknek maguknak kell a bitófát fölcipelni a hegyre. Mint Krisztusnak a keresztfát a Golgotára. Tavaszi hideg éjj 12 óra volt, midőn Mennyánszkit az ítélet végrehajtására vitték. Mindenki sírt körüle, a katonák, akik kísérték, a lelkész, kit Mennyánszkinak kellett vigasztalnia, s maga a Bakó is. Görgei legjobb barátjai egyike volt. Értesülvén ez felakasztatásáról írt anyjának a szepességbe, hogy 3 ellenséges tábornokot akasztott fel szeretett fia helyett. És mit válaszolt az anya, ki méltó, hogy nevét Kornéliájé, a Gracchusok anyjáé mellé tegyük. Álljon elől szándékától, elég, hogy én megszomorítatám, nem akarom, hogy más anya is kiállja a keserveket, miket én kiálltam, mert én érzem nagyságukat. Mennyánszky testvére Cézár Görgeinek főtábori lelkésze volt, hasonlag ritka, jeles ember. Szilágyi Sándor. Damjanics. Damjanics Komáromnál kocsizás alkalmával eltörvén lábát, időn Kossuth a betegen fekvőt meglátogatá és részvéttel mondá, félkezem adnám önnek fél lábáért. Ó, én akkor, mond a rácok réme, nyakamat tartanám. Damjanics sokszor a legkellemetlenebb időben is kint szokott hálni az ég alatt. Oda vitették ki vacsoráját, és ott költötte azt el táborkarával. Egyszer este nagyon elkéstek a vacsora kihozatalával a vörös sapkások, éppen akkor már nekiültek a maguk főztének, és a jó gulyás hús szaga még éhesebbé tette a vezért. Melyik teké az a jó szagú pörkölt hús? A miénk, de biz a miénk, kiáltozták valamennyien, és körülfogták a tábornokot, kínálva mindenféle szúróeszközökkel, míg a kés és villa szerepét paródiázták. A vezér nem hagyta magát sokáig kínáltatni, leült egy bogrács mellé, s törzs tisztjeivel együtt nyakigette magát a katona főzte paprikás állatból. Csupán egy pár finnyálsabb tiszt nem tartott velük, gondolták magukban. Majd jön a tábornok vacsorája. Az meg is jött, hanem amellé a közhonvédeket ültette a tábornok, cserébe a pörkölt húsért. A várakozók aznap nem ettek vacsorát. A 9 tábornok közül 8. végezték ki. Mikor a porkoláb leszállította a szekérről, melyen lába törötten ült, hogy az akasztófa alá kísérjék, azt mondta. Már azt hittem, én leszek az utolsó, pedig a csatába mindig elő szoktam járni. Aztán eldobta mankóit. Úgy sem lesz többé rájuk szükségem. Gróf Leiningen. A február elejéni cibakházai csatában elfogatott. Az osztrák dandárvezér, kihez vitték, Du Rebel, Du Ferrater címmel illeté. A büszke oligarha megvetéssel hallgatá szavakat. Időn az elfogatását észrevett huszárok kiszabadíták, s elfogták a dandár parancsnokot, arisztokratához illő módon áll a bosszút. A remegő csapat parancsnokot leülteté, és szivarral kínálta meg. Szilágyi Sándor. Hajnau kegyelme, Dezsőfi Arisztid honvéd tábornok, herceg Liechtenstein Ferenc altábornagy bíztatására átadta magát az osztrákoknak, mert hitt a herceg adott szavában, hogy kegyelmet kap. Liechtenstein beszélt is a dologban Hajnauval, és Hajnau minden jót ígért. Dezsőfi Arisztidet azonban október 6-án mégis főbe lőtték. A herceg aztán szemrehányást tett Hajnaunak. Mit kiáltott Hajnau? Ön azt mondja, hogy protezséjének nem adtam kegyelmet? Dehogy nem. Dezsőfi akasztófára volt ítélve. Én megkegyelmeztem neki, puskaporral és ólommal. Azaz akasztás helyett főbelövés. A bressai hiéna e vicce szájról szájra járt az aradi foglyok között. Hentaller Lajos közlése. A tor. Midőn Aradon a tábornokokat kivégezték, Nyári Pál elkeseredve szólította föl fogolytársait, hogy üljék meg a vértanúk halotti torát. Ugyanez időben Hoviger várparancsnok elégetés végett beszedetvén a foglyoktól a forradalmi bankjegyeket, halotti tor paprikás húsát 34 000 pengő forint lángjánál főzték meg. Ugyanis a foglyok összetették bankjegyeiket, hogy inkább maguk égessék el, mint sem a várparancsnok gyönyörködjék pénzük lángjaiban. Ennek a Hóviger várparancsnoknak, ki még a síralomházban is durva volt a tábornokok iránt, egy néhány nap múlva más lángokkal lett dolga. Egy puskapor robbanás a falhoz mázolta, szörnyet halt. Allaga Imre. Allaga Imre 1848-ban Baja város országgyűlési képviselője volt, majd kormánybiztos is. Az 50-es évek elején halálra ítélték, de azok közé tartozott, akiknek Hajnau bukása pillanatában megkegyelmezett. Mégis hosszú ideig raboskodott az új épületben. Fogsága alatt angolul tanult. Kiszabadulása után egyszer Pest utcáin sétálva a feleségével szomorúan felsóhajtott. Hát már ennyire pusztul a magyarság. Nem csak a német szó terjedt, hanem az angol is. Nézd, arra a táblára az van írva, Vaivus culé, de lelkem, mondja a felesége, hiszen az magyarul van, vívó oskola. A leghelyesebb megoldás. Ferenc József osztrák császár Pestre készült. A hivatalos emberek mindent elkövettek, hogy a fogadtatás minél fényesebben üssön ki. Báró Agausz Antal helytartó fölkérte Báró Ötvös Józsefet, mondjon neki valami tervet a fogadtatáshoz. Ne kerüljön valami sokba, de a felséget lepje meg, s a népnek is örömet szerezze. Ötvös kelletlenül vállat vont, odavetőleg mondá, nem tudok semmit. Kis szünet múlva azonban elkezdte, de mégis. Augusz örömtől sugárzó szemekkel bíztatta. Nos, ő felsége a hídon hajtat át? Természetesen. Tehát a híd főnél arra a két oszlopra? Igen, igen. Egyikre akasztast fel Protmant, a másikra magadat. Nem is kerül valami sokba. Ő felségét meg fogja lepni, és a népnek is örömet szerez. Ezzel vette a kalapját, és eltávozott. Megtörtént-e ez a beszélgetés, vagy sem, azt nem tudhatom, de hogy közbeszéd tárgya volt, és minden magyar ember örömmel hallotta, az már szent igaz. Degré Alajos nyomán.